Szervusztok, ez itt a Gemist és a Partizán közös podcastje, amint már megszokhattátok a környékbeli országokról, Közép-Európáról, az ottani politikáról, kultúráról beszélgetünk. Eddig ugye elsősorban az európai parlamenti választások előtt és az azutáni helyzetet elemeztük, most viszont más választásról fogunk beszélni, Kelet-Németországban, ugyanis két tartományban is szeptember 1-én választások lesznek, Türingiában és Szászországban. Egyébként később szeptemberben majd Brandenburg tartomány is választ, és erről fogunk beszélni. Ugye Kelet-Németország bizonyos értelemben ez a posztkommunista Kelet-Európához tartozik. Látni is fogjuk a politikai elemzésben, hogy sok hasonlóság van a térségünkkel, és ezt elemzem Bokovics Martinnal. Én Tehet Péter vagyok, én Bécsben vagyok jelenleg, Martin meg, ha jól tudom, Pécset.
Így van.
A P-betűvel, tehát a hangminőség az nem biztos, hogy a legkiválóbb, de nem az számít, hanem az a tartalmi minőség, amit nyújtani fogunk. Martin, te ugye, nem tudom, megsértelek, azt mondom, hogy kelet-német származású vagy.
Hát, hogy hanyai ágon van ez, és akkor igen.
Német, azonban kelet-német származású. Ugye a kelet-német választásokra nagyon figyel nem csak Németország, de az egész világ is. Ugye a tét az, hogy az AfD, tehát az Alternative für Deutschland nevezetű párt, az megszerzi-e az első helyet, Türingiában nagy valószínűség szerint megszerzi, Szászországban még azért fejfej mellett halad a CDU-val, és ugye Németországban attól félnek, hogy az AfD akár kormányra is kerülhet, bár ugye ez a félelem az eléggé megalapozatlan tekintve, hogy minden párt kizárta a párttal az AfD-vel való együttműködés, mégis erre a félelemre épül az egész közszolgálati média választási tudósítása is, ugye talán erről is beszélgetünk, hogy ez mennyiben objektív, hogy egy pártot céloznak be a tudósításaikban. De attól tartanak, hogy úgymond kormányozhatatlanná válhatnak ezek a tartományok, hiszen ha nem akarják bevenni az AfD-t, akkor csak egy nagyon széles koalícióban lehet ezt megakadályozni. Amikor ugye a nyugat-német közvélemény Kelet-Németországról beszél, akkor olyan sokszor hát megemlítik, hogy Kelet-Németország nem ment át azon a történelmi múltfeldolgozáson, mint Nyugat-Németország, emiatt megmaradtak azok a struktúrák, beidegződések, amelyek miatt ugye a posztkommunista Kelet-Európában is vannak szélsőjobboldali gondolatok, miközben persze ugye az AfD egyébként nyugat-német tartományokban is nagyon erős. Tehát mi ez az egész kelet-német problematika Németországban? Megvan ez a kelet-nyugat szakadás, és ez a két választás azt mutatja, hogy Németország továbbra sem egy egységes ország?
Én kicsit talán messzebbről indítanék, hogyha megengedett Péter. Ugye eleve, hogy hogyan hívjuk ezeket a tartalmat, hogy ez Kelet-Németországnak hívjuk, vagy XNDK, vagy mi itt a helyes megnevezés, mert ha belegondolsz, ezek olyan tartományok, amik alapvetően tökre más mentalitásúak, tökre más történelműek, teljesen más dialektust is beszélnek ott az emberek, tehát hogyha mondjuk Kelet-Németországnak hívjuk, akkor nekem az azért fura, mert hogyha belegondolunk, Bajorországnak a délkeleti kapuja, Passau, a területnek a java részénél például keletebbre van. Hogyha mondjuk azt mondjuk rá, hogy akkor legyen mondjuk Közép-Németország, hiszen alapvetően például az egyik közszolgálati média, az MDR, ugye a Mitteldeutscher Rundfunk, az a mai napig így hívja magát, akkor az szintén necces, mert akkor ugye azt feltételezzük, hogy esetleg Szilézia is még Németország része volna, az kicsit ilyen necces, hogyha mondjuk csehekre, lengyelekre gondolunk, de akkor ex-NDK-nak hívjuk? Tehát az meg azért fura, mert akkor ezt a terület, a sokféle történelmű, sokféle mentalitású és dialektusú tartományt lecsupaszítjuk az állampárti diktatúra és az azt követő transformáció tapasztalatára, holott ugye Türingia vagy Szászország alapvetően sokkal régebbi gyökerekkel bír, mint több nyugat-német tartomány is. Tehát, hogy nekem már azzal is van egy ilyen problémám, amikor arról beszélnek, hogy a kelet, Tia Austin. De persze nyilván beszélünk róla, csak hogy ez a kontextus már önmagában is egy ilyen izgalmas dolog. Már csak azért is, mert valamiért Németországban a sajtóban, amiről érdemes egyébként megjegyezni, hogy itt főleg egy nyugat-német sajtóról van szó, hiszen a nyugat, tehát a német egység óta az úgymond országos lapoknak nagyon-nagyon kis arányban fogy példányszámuk Kelet-Németországban. Tehát azt hiszem a Spiegelnek ilyen 4% körül fogy Kelet-Németországban a lapeladásoknál, a Zeitnek még kevesebb, egyedül a Bild az, ami érdemű mennyiséget ott elképes adni. Egyébként a Bulvárlap azért, mert nekik vannak helyi szerkesztőségeik, meg mert olcsó. Tehát, hogy ez, amikor ez a média beszél a Keletről, akkor általában mindig ilyen 4 évenként figyel oda, és akkor nagyon odafigyel, és akkor nagyon retteg, akkor nagyon nagy durva dolgot találott magának. Ugye az AFD-t találta most meg, megtalálta az elmúlt pár évben meg ott az AFD-t, meg nácikat, meg mindenféle verekedéseket. De hogy tehát amikor ez az úgymond programcsomag így előlép a német média tálalásában, akkor tényleg azt lehet látni, hogy egy ilyen fura, már talán megbélyegzőnek is nevezhető diskurzusba kezdnek. És ezt azért hoztam fel, mert ezen a nyáron rengeteg könyv jelent meg Németországban, ahol főleg kelet-németországi születésű szerzők, tehát irodalmárok, történészek, szociológusok szólaltak meg, és mondták el a saját történeteket, a saját narratívájukat arról, hogy mi az oka annak, hogy a német egység után több mint 30 évvel még mindig nincs valójában egység. És ez tök izgalmas, mert talán idén nyáron, meg most majd a választások után szerintem ez az egész német egységről való beszéd ismét fő téma lesz, két ok miatt. Egyrészt, mert ezek a szerzők baromi jó könyveket írtak részben, másrészt meg azért, mert mindenki abban érdekelt, hogy ez a fajta kelet-nyugat ellentét fennmaradjon. Az AFD ugye magát eleve a kelet hangjaként próbálja beállítani úgy, hogy egyébként a keleten is, főleg nyugat-németországi születési politikusok vezetik őket. A BSV, az új párt, hogy most magyarosan...
Az, az egyik alelnök a klubban, a ő keletnyugat.
Igen, de például a Björn Höcke, aki ugye a nagy neonáci az AFD-re, aki a türingiai, úgymond mint a kelet-német, akitől a leginkább retteg mindenki, hát ő született nyugat-német, aztán Westfália, vagy nem tudom, valami ilyesmi születésű. De mondtad, hogy ennek van egy ilyen tökre izgalmas kontextusa most ennek az egésznek, és talán a mostani választás a legizgalmasabb abban, ugyanis talán átszivárog valami az európai közbeszédbe is a német egységről. És ugye ezekben a könyvekben főleg arról volt szó, hogy mennyiféle hátránnyal indul eleve egy kelet-német a rendszerváltás óta, hogy nekik sokkal-sokkal nehezebb úgymond bekerülni nem csak az elitbe, de akár csak egy autót venni, akár csak oda elmenni nyaralni, ahogy nyugat-németek mennek, hogy rendszeresen kinevetik őket nem csak a dialektusok miatt, de azért is, mert nem tudják, mi az a vitálót a NATO. Tehát, hogy ilyen sérelmeket sorolnak, mire a nyugat-németektől rendszeresen megkapják, hogy de hát ők valójában hálátlanok, hiszen rengeteg pénz ömlött nyugatról keletre, hogy felzárkóztassák az új országrészt, az új tartományokat, hogy tényleg megvalósítsák a, hogyan mondta, Blühende Landschaft, a virágzó tájakat, így mondta Helmut Kohl, ezt ígérte Helmut Kohl az egységet követően Kelet-Németországnak, hogy ezek megvalósuljanak. És hogyha az ember tényleg átmegy mondjuk Csehországból, Szászországba, akkor tényleg azt látja, hogy egy egészen más minősége van az utaknak, minden sokkal rendezettebb, kulturáltabb, tehát látványos a fejlődés, főleg az egykori keleti blokk országaihoz képest, és hozzá kell tenni.
Ráadásul az érdekes, hogy a pont ez a két tartomány, Türingia és Szászország, ők egyébként az úgynevezett kelet-német területeken belül is jól állnak, tehát úgymond a szegényebb övezetek, azok inkább az északi tartományok, mondjuk Mecklenburg
Pomeránia.
Ugye Szászország a sok tekintetben gazdasági csoda volt a 90-es években, de az, ahogy te is mondod, valóban sok kelet-német úgy érzi, hogy hiába már 30 éve egyesültek, ők még mindig másodrendű állampolgárok, és előjönnek ugye a problémák, amelyek viszont valóban hasonlóak a magyar rendszerváltás élményekhez, hogy gyárak szűntek meg, vagy gyárakat nyugatnémetek vettek át, emberek elvesztették a munkájukat, akár azért, mert például az egyetemeken, vagy számos helyen úgymond tisztogatások voltak, ugye ez rendszeres, meg lehet ma is nézni, hogy a keletnémet egyetemeken még mindig nyugatnémet professzorok vannak többségben, általában azok, akik 90-ig nem tudtak professzori álláshoz jutni, és amikor aztán úgymond megnyílt a keletnémet piac, akkor hirtelen átmentek és elfoglalták az összes egyetemet, vagy politikai pozíciókat, ugye ma is nagyon sok politikus, ahogy említetted, még az Árt és Björn Höcke is Nyugat-Németországból érkezett, és emiatt azt mondják sokan, hogy van egyfajta keletnémet frusztráció, amit hosszú ideig ugye a Linke tudott, tehát a szélső oldal Linke tudott meglovagolni, ugye ez a posztkommunista párt, amelynek egy része a keletnémet utódpártból jött létre, most még sokkal inkább az AfD, de persze hozzá kell tenni, hogy az AfD fő programpontja az mégsem a szociális kérdés, vagy a gazdasági kérdés, hanem sokkal inkább az identitás kérdés, tehát minthogyha itt a fő konfliktus kelet és nyugat között nem is annyira gazdasági lenne, mert azért valóban esetleg egy átlag szász az rosszabbul él, mint egy átlag Baden-Württembergi, de azért valóban egy nagy fellendülés történt, magasabbak a nyugdíjak vagy a fizetések, mint mondjuk bármely más posztkommunista országban, hanem nagyon sokan azt mondják, hogy úgy érzik magukat, mint az NDK-ban, nem mondhatják el a véleményüket, a zöldek előírják számukra, hogy mit kell gondolniuk, mit kell enniük, nem lehetnek büszke németek, félnek a bevándorlástól, miközben ugye ezekben a tartományokban olyan nagy bevándorlás nincsen, hiszen ugye a 60-as, 70-es, 80-as évek vendégmunkás áradata elkerült ezeket az országokat. Tehát, hogy szerinted ez a konfliktus, ez valóban egy szociális konfliktus, hogy kevesebbek valamivel a nyugdíjak, vagy itt valamiféle két német világkép csap össze, az egyik a nyugat-német, amely tényleg átment ezen a posztmodern változáson, gyakorlatilag ugye Németország egy ilyen nemzet nélküli ország, ahol maga a nemzet szó is problematikus, miközben érdekes módon a kommunista NDK-ban jobban megmaradtak akár nemzeti érzületek is, mert az AfD ugye inkább ezt az identitást lovagolja meg.
Igen. Hát az én kiinduló pontom az, hogy ha az egészet meg szeretnénk érteni, akkor azt látjuk, hogy a kelet-németek aránya a teljes Németországon belül, mert a kelet-német alatt azt értem, hogy a kelet-németországban élők aránya, az nagyjából 20%. Egyébként a Stefan Mao nevű szociológusnak van egyébként egy ilyen, tehát nem is neki, de nála olvastam, hogy van egyébként egy ilyen, hogy a keletnémeteket kategorizálták, hogy akkor mondjuk mennyire keletnémet, hogy akkor mondjuk, tehát ott született, ott is lakik, vagy ott született, de már nem lakik ott, vagy esetleg beköltözött, és ez alapján 16-tól kb. 24% eddig tehető az, amíg valaki valamilyen szinten keletnémet lehet. De maximum a német társadalomnak a negyede. Tehát ha belegondolsz, csak rájuk támaszkodva választást nem lehet nyerni. Innentől kezdve az ő tapasztalatuk az, hogy mivel nem lehet választást nyerni rájuk támaszkodva, ezért igazából mindegy is, hogy velük mi van, hiszen a nyugat-német konszenzus kvázi úgy is feláll, kvázi nem is ellenük, nem is velük szembe, de velük párhuzamosan. Ez ugye az egyik. A másik az, ugye ez a, amit te is mondtál, hogy valóban az egykori keleti blokk országai közül az egykori NDK az tényleg egy csoda, már hogy kinéz meg, ami ott van a többiekhez képest, de ugye de nekik nem ezt, nekik ennél többet ígértek, nekik azt ígérték annó, amikor testületileg beléptek az NSZK-ba, ahelyett, hogy ugye közösen egy új országot hoztak volna létre, hogy kvázi egyenrangúak is lesznek. De ennek ellenére ezek viszonylag friss számok. Átlagosan a gazdasági, közigazgatási, bírósági médiában és a tudományos állásokban lévő vezetőknek, tehát Németországban 1,7%-a kelet-német, tehát 1,7. Úgyhogy a teljes társadalom belül az arányok 22%. 108 német egyetemből egynek van kelet-német születésű rektora. 30 év után lett a Német Alkotmánybíróságban kelet-német születésű bíró. A minisztériumi dolgozók, döntéshozók közül a kelet-németek aránya 1%. A katonai vezetők közül a kelet-németek aránya 0,1%. 0%. Egy átlagos keletnémet és átlagos nyugatnémet fizetés közti különbség 22,5%. Úgy, hogy a textiliparban ez 69,5%, az autóiparban 40%, az IT-ban ugyancsak 40%. Tehát amikor, ha belegondolunk, hogy ez 40% mit jelent, akkor simán azt látjuk, hogy ez egy nyaralás, meg mondjuk két ilyen kurz trip évente körülbelül. És látjuk azt, hogy még mondjuk Jürgen Stuttgartba el tud menni Majorkára, és még mellette egy torinói hétvégén, meg még mondjuk egy kis kurzausflug Prágába, addig a keletnémetnek Balaton legfeljebb összejön, vagy esetleg az oszré. Tehát, hogy úgyhogy ugyanazt a munkát végzi egy gyakorlatilag ugyanannál a nyugat-német cégnél.
Jó, mondjuk ugye minden országban van különbség, tehát Olaszországban is jobban él egy milánói, mint egy nápolyi. Tehát ilyen értelemben
szociális kulcsok valóban van. Mondtad, hogy 100 ország milyen gazdasági csoda. Tehát ugye látjuk, hogy milyen gazdasági csoda, hasonló, mint amilyen gazdasági csoda, mondjuk Szlovákia. A német autógyárokat.
De akkor térjünk is rá valóban a tartományi választásokra.
De igen, bocs, csak egy kicsit még továbbvinném. Tehát ugye ezt látjuk, hogy ezek az arányok az egységes Németországban, és akkor ugye a másik vád a keletnémetekkel szemben az, hogy ugye ők demokráciát nem értik, hiszen diktatúrával szocializálódtak, nem volt múlt feldolgozásuk, tehát még a Hitlert sem tudták feldolgozni. Ennek ellenére az NDK-ban volt ugye olyan, hogy a náci párt tagjai nem lehetnek funkcionáriusok, nem tölthetnek be tisztséget, ugye az NSZK-ban minden további nélkül lehettek egykori nácik is fontos posztokon, kaphattak kitüntetéseket. NDK-ban ugye ilyen nem volt. Ez most nem az NDK-t akarom szebbé tenni, csak kicsit árnyalni a képet. Tehát a keletnémetek azt látják, hogy egy olyan demokrácia, amit nekik ígértek, ez egy képviseleti demokrácia, ugye ezt ígérték nekik, de hogy igazából ők ebben nincsenek képviselve. Tehát nekik ez egy ilyen demokrácia szimuláció gyakorlatilag, ez a nyugatnémetek demokráciája a nyugatnémeteknek, amiben a keletnémetek is részt vehetnek, ugye, 4 évente ilyenkor. És hogy ezért van ilyenkor ez a nagy felvonulás a médiában, hogy na, akkor ezek a keletnémetek, akkor hogyan szavaznak? Ezek lesznek elég hálásak a sok Solidaritäts Zuschlagért, azért a rengeteg levont adóért, amit ugye főleg nyugatnémetek fizettek be a közös kasszába, hogy utak épüljenek belőle, kicsit a nyugdíjakhoz hozzá toljanak, és a többi, és a többi. És ilyenkor 4-5 évente általában rájönnek arra, hogy hát nem, ők még mindig nem elég érettek úgymond a demokráciára, mindig a kommunistákra szavaznak, vagy ugye az AfD-re. Holott hozzá kell tennem, hogy azért hogy szintén árnyaljam a képet egy ilyen karcos kijelentés, az NSZK-nak a demokráciát alapvetően Amerika ajándékozta oda, míg a keletnémetek azért a 89-es tüntetések és kerekasztal tárgyalások során azért ezt maguknak vívták ki. És megjegyzem azt is, hogy azért a 89 körül, amikor még önálló NDK-ban is gondolkodtak, akkor volt egy NDK-s alkotmánytervezet, ami egyébként a mai német alkotmánynál jóval szélesebb demokratikus jogosítványokat tartalmaz. Tehát ennyit arról, hogy keletnémetek és demokrácia, ez jóval-jóval komplexebb, jóval-jóval sokrétűbb, egyébként baromi izgalmas könyveket lehet róla olvasni, hogyha szeretnétek, majd felsoroljuk a podcast leírásában nektek is.
Hát még ugye a kontexthez, ugye a kontextushoz hozzátartozik, hogy ugye újraegyesülésről szoktak beszélni Németországban, miközben, hogyha ezt alkotmányilag nézzük, akkor gyakorlatilag az NSZK fölvette a keletnémet, az egykori keletnémet tartományokat, tehát ilyen értelemben is, hát nem is gyarmatosítás történt, de nem az a helyzet állt elő, hogy az NSZK és az NDK egyesült volna egy új országban, és adtak volna maguknak új alkotmányt. Egyébként a Grundgesetz értelmében ezt kellett volna csinálniuk, ott az volt elírva, hogy egy új alkotmány jön létre, és azt kell csinálni, hogyha megtörténik az újraegyesülés, hanem egy egyszerű utat választottak, gyakorlatilag az NSZK alkotmányának a területi hatáját és személyi hatáját kiterjesztették az egykori NDK területére, és tehát mint egy felvették őket az NSZK-ba.
Akkor ezért esetleg lehetséges, hogy az új tartományok lenne a leginkább kézenfekvő megnevezése az NDK-nak.
Tehát ugye, volt NDK-nak. Ugye elvileg a politikailag korrekt megnevezése, ehhez így szokták ugye őket hívni, Neue Bundesländer, mert valóban, ahogy az elején is mondtuk, itt a keletnémet megnevezésben van egyfajta dehonestáló kifejezés is, ha meg közép-németet használunk, abban pedig revizionista vágyak jelennek meg, mint hogyha a kelet-német területek ma még nem tartoznának Németországhoz. De akkor nézzük, tehát ez a két tartomány, Türingiát és Szászországot, és hogy itt ezek a konkrét problémák hogyan jelennek meg. Ugye röviden ugye Türingia egy kis tartomány, egyébként szerintem egy nagyon szép tartomány, nem sok helyen jártam mondjuk a kelet-német területeken, de például Türingiát kifejezetten kedveltem, ugye Erfurt, Jena, Weimar, tehát történelmileg is nagyon fontos, és tényleg szép városok, természetét tekintve is nagyon szép tartomány. És ugye ez a tartomány az, amelyet egyedül jelenleg egy kommunista miniszterelnök irányít, Bodo Ramelow, aki a Linkének a politikusa, az egyetlen német tartomány, ahol tehát a Linke adja még a miniszterelnököt, valószínűleg már szeptember után nem. És ugye ez az a helyzet állt elő már a korábbi választásokon is, hogy igazából nincsen neki többsége a türingiai parlamentben, hiszen a szociáldemokraták és a zöldekkel kormányoz ugyan közösen, de ennek a koalíciónak nincs többsége, tehát gyakorlatilag mindig a CDU-ra, bizonyos esetekben akár a szabaddemokratákra kell hagyatkozniuk, hogy közösen tudjanak egyáltalán kormányozni. Tehát már itt ugye megmutatkozott egy olyan sajátos helyzet, hogy az AfD-t megakadályozandó, a CDU akár kész egy kommunista miniszterelnököt is bizonyos ügyekben támogatni. Tehát ezért is érdekes Türingia, meg ugye azért is, mert az itteni AfD számít a legradikálisabbnak az AfD-n belül is, a már említett Björn Höcke, akit szélsőjobboldalinak szoktak tartani, valóban ő a párton belül tényleg az úgynevezett fölkis szárnyhoz, tehát a nagyon a fölkis, ugye nincs jó magyar szó, tehát rasszistának lehetne fordítani, tehát ahhoz a szárnyhoz tartozik, amely nagyon erősen az identitás kérdéseket helyezi az előtérbe, és úgy néz ki, hogy ez az AfD itt Türingiában egészen bizonyosan meg fogja nyerni a választásokat. Ugye a CDU áll a második helyen, de azért leszakadva, tehát nem valószínű, hogy meg tudják szerezni az első helyet, és utána aztán pedig vannak a további pártok, amelyekről szintén beszélünk, ugye Sarah Wagenknecht új pártja, ugye ő a Linkének volt korábban frakcióvezetője, fontos politikusa, de idén új pártot alapított Sarah Wagenknecht szövetsége néven, és ez különösen Kelet-Németországban erős, ugye meg tud szólítani akár AfD-s szavazókat is, mert egy sajátos mixtúrát képvisel baloldali gazdaságpolitikával és konzervatív társadalompolitikával. A Linke Türingiában azért még megvan, de hát nagyon úgy néz ki, hogy csak a negyedik helyre fog tudni befutni, tehát bizonyosan nem tud újra miniszterelnököt adni. Vannak még a szociáldemokraták, akik talán ismét bejutnak, de hát ugye erről is beszélünk majd, hogy ez milyen helyzet, ahol a legnagyobb, úgymond berlini kormánypárt azért küzd, hogy egyáltalán az 5%-ot egy tartományban elérje, és akik viszont bizonyosan nem fognak bejutni, azok a zöldek és a szabad demokraták. Ugye a szabad demokraták kapcsán el kell mondani, hogy egy nagyon érdekes helyzet, hogy ugye egy rövid, nagyon rövid ideig ők adtak miniszterelnököt is Türingiában, Thomas Kemmerich.
Egy napig talán?
Szerintem kb. Egy napig, igen, amikor Thomas Kemmerich személyében az FDP helyi elnöke bejelentkezett miniszterelnök jelöltnek, és ugye a titkos szavazáson AfD-sek is őrá szavaztak, és így az FDP, az AfD és a CDU voksaival ő lett a miniszterelnök, de ugye akkor még a Angela Merkel, aki akkor még ugye a kancellár volt, élesen beavatkozott, felszólított a CDU-t, hogy ezt vonják vissza, az FDP is föl volt ezen háborodva, és ezért végül is aztán Kemmerichnek vissza kellett lépnie, olyannyira, hogy noha idén is ő az FDP-nek a listavezetője, de az országos párt nem ad nekik pénzt, tehát gyakorlatilag a saját zsebéből kampányol, de egy nagyon radikális kampányt visz, amiben éppen ezt játssza ki, hogy igazából én is egy outsider vagyok, akit még meg is akadályozott abban a berlini elit, hogy miniszterelnök lehessek. Türingiában egyébként, hogyha történelmileg nézzük, akkor egyébként az első tartomány, hogyha még a Weimari Köztársaságot nézzük, ahol előállt egy hasonló helyzet, ami most is előállhat, hogy a szélső jobb oldalnak és a szélső bal oldalnak lesz többsége. Tehát még Hitler hatalomra kerülés előtt ez Türingiában megtörtént, hogy az NSDAP-nek és a kommunistáknak lett többségük, és most is ez a helyzet, hogy igazából a populistának, szélsőségesnek nevezett pártok, tehát az AfD, a Linke és a Sarah Wagenknecht szövetsége bizonyosan többséget fognak szerezni, persze ők nem fognak együttműködni, de szerinted mi az oka, hogy pont Türingia egyfajta ilyen laboratórium, ami lehet, hogy valamit előrevetíthet is akár egész Németországban, hogy az AfD ennyire radikális, és közben ennyire népszerű, és amúgy a szélső baloldali pártok is azért erősek, mert a Linke és a Sarah Wagenknecht szövetség is jól fog szerepelni, miközben a berlini koalíció pártjai közül hát legfeljebb a szociáldemokraták talán megugorják az 5%-ot. Tehát van valami a türingiai erdő levegőjében.
Baromi kicsit, ezért nagyon kicsi 2 milliós tartalány. Azért azt is tegyük hozzá, hogy azért még mondjuk egy Észak-Rajna-Vesztfáliában simán él, nem tudom, 15 millió ember körülbelül, itt 2 millióan vannak. Ez nagyjából egy Budapest méretű valami, ami, hát, hogy is mondjam, Berlin lakossága majdnem kétszer akkora, mint Türingiájé. Tehát, és arról nem mégse beszélünk ennyit, hogy akkor Berlinben mi van. De hogy miért pont, hogy Türingiában miért pont ez van? Hát főleg az, hogy azért az AfD, az a Björn Höcke-féle szárny, az nagyon-nagyon figyelt arra, hogy ők a civil életnek a posztjait úgymond megszerezik. Tehát, hogy ők az önkéntes tűzoltóságtól kezdve nem tudom, a tiszteletreméltó asztalos mestert, de egy csomó olyan embert bevonzottak a párthoz, vagy a párt holdudvarával különböző ilyen sörözéseken, rendezvényeken, akármiken, amik által gyakorlatilag szalonképessé vált az AfD egyrészt, másrészt meg Türingia és Szászország azok a helyek, ahol lassan minden családban van egy AfD szavazó, egy AfD támogató, és ezáltal az emberek napi szinten látják azt, hogy az AfD ez annyira lehet, hogy nem is para, hiszen a családtagunk is AfD-s. Szerintem inkább ez van emlőgött, hogy itt gyakorlatilag ez úgymond normalizálódott. Persze ez egy AfD stratégia is, hogy úgymond a beszivárgás a civil közösségekbe.
Igen, tehát tegyük hozzá, hogy egyébként azért annyira nem meglepő a szélső jobboldal jelenléte, ugye már a 90-es években is volt, tehát a Száz parlamentben aztán a Türingében és ugye az NPD, amely valóban egy neonáci párt, most már gyakorlatilag nem létezik. Ők bent voltak, persze nem ekkora erővel, mint az AfD, de valóban ez mindig jelen volt, hogy bizonyos szélsőbboldali struktúrák jobban meg tudtak jelenni, pláne a vidékibb körzetekben, Türingiában és Szászországban, a civil szféra révén, és nem volt az a jellegű elutasítás velük szemben, ami mondjuk Nyugat-Németországban már magával a jobboldali szóval szemben is érezhető.
Hát meg a másik az, hogyha belegondolsz, hogyha megnézed a Türingia térképen hol van, azért Türingia az, aminek viszonylag nagy, tehát hosszú határa van a nyugat-német tartományokkal, tehát Hessen és Bajorország felé is. Tehát, hogyha tényleg igaz, az, amit nagyon sok keletnémet mond, miszerint a türingiai és szászországi dialektusokkal ilyen gyanúsan néztek rá, meg furcsán néztek rá, meg ilyenek, és akkor és látták azt, hogy míg a határ túlsó felén mindenkinek mondjuk kicsit túlzott a Porsche van, vagy Audi, vagy Mercedes-e, neki pedig a Wartburgját alig sikerült lecserélni egy, nem tudom, Operra, vagy esetleg egy Skoda Fáviára, akkor neki tényleg lehetnek olyan érzései, amik őket olyan pártokhoz sodorják, akik erre megoldást nyertek. De egyébként...
Na de akkor elvileg tovább is a Linkét, vagy legalábbis a Sarah Wagenknechtet kéne nagy többségben támogatniuk, mert az AfD gazdasági programja amúgy alapvetően inkább egy liberális gazdasági program.
Világos, de hogy az AfD meg alapvetően pont ügyes abban, hogy soha ne beszéljen arra, amit valójában akar. Egyrészt, másrészt meg az AfD pont talán a migrációnak a tematizálásával egy ilyen trigger pontot ügyesen megnyomott. Tehát amikor egy csomó keletnémet, amikor ment mondjuk, nem tudom, dolgozni Nyugat-Németországba, akkor ott nem ismerték el a iskolai végzettségét, diplomáját, nem tudom milyen papírját, és látta azt, hogy ő ott nem kell, hogy ő ott egy ilyen ember, akiből nem kérnek. És akkor erre ide jönnek ezek a szírek, afgánok, és őket meg belőlük kérnek, sőt, oda mennek a vonat elé, és akkor a tárkarokkal várják őket, meg nem tudom, pizzával, koktélokkal, akármikkel. Tehát, hogy erre a fajta csalódottság érzetre, frusztrációra, jogos Gyüre játszik rá, nagyon ügyesen egyébként az AFD, tehát emögött ez van szerintem.
Igen, 100 országban, ugye akkor nézzük azt is meg, ott a CDU és az AFD fejfej mellett van, ugye 100 országban amúgy egy CDU-s miniszterelnök van hatalmon, aki a szocdemekkel és a zöldekkel kormányoz közösen, egyébként pont ez is azért volt szükséges, hogy ne kelljen a Linkével vagy az AFD-vel összeállniuk. 100 országban még azért fejfej mellett van a CDU és az AFD, volt olyan felmérés legutóbb, ahol már az AFD vezetett, most talán a legfrissebben a CDU megint 1-2 százalékponttal átvette a vezetést, ilyen 30% körüli eredményről beszélünk, és itt is, ami látható, ami talán nagyon meglepő, hogy a Linke 100 országban viszont annyira bezuhant, hogy lehet, hogy még a 100 parlamentbe se fog bekerülni, tehát először fordulhat az elő, hogy egy kelet-német tartomány parlamentjében az a Linke, amelynek szintén a hátország inkább Kelet-Németország volt, nem tud megjelenni, hiszen 100 országban is gyakorlatilag nagyon sok linkés szavazót Sarah Wagenknecht új pártja tudott bevonzani, és ami ugye szintén 100 országban látható, Türingiához hasonlóan, hogy a berlini koalíció pártjai szintén leszerepelnek. Itt nagyon úgy néz ki, hogy se a szocdemek, se a zöldek, se a liberálisok nem fognak tudni bejutni. Hát talán a szocdemek és a zöldek...
A zöldek talán be, igen. De igen.
Én a szocdemeket és a zöldeket itt is olyan 5% körül mérik, tehát elvileg bejuthatnak, a liberálisok biztos, hogy nem.
Igen, de 100 országban olyan választási történet, ha van 2 egyénit, akkor arányos ízében vagy, tehát pont olyan, mint a német szövetség. És ugye a zöldeknek valószínűleg Lipcsében simán meg lesz 2 egyéni választókerület, így ha mondjuk 4,7 százalékot kapnak is, 4,7% arányos képviselőjük lesz a parlamentben.
Ami jelenteti azt is, hogy akár tud folytatódni ez a CDU zöldek kormány, hogyha úgy kijönnek, de hogyha még az AFD-nél maradunk, ahogy azért itt is ábrázoltuk, az AFD Türingiában biztos, hogy nyer, 100 országban talán nyer, de sehol senki nem akar velük összefogni, és Németországban legalábbis jelenleg még ez a cordon sanitaire tényleg működik, tehát eléggé hihető, hogy a CDU nem fogja majd bejelenteni szeptember 2-án, hogy akkor az AFD-vel köt koalíciót, hogy mi lesz majd a jövőben, az persze más kérdés, de most még azért ezt valószínűleg fönn fogják tartani, pont tekintettel ugye a jövőre esedékes szövetségi választásokra is, mert azért eléggé rosszul jön neki a CDU számára, főleg nyugaton, hogyha a keleten már megnyitnak az AFD felé. De hogyha éppen ez a helyzet, hogy az AFD bármennyire erős, de úgysem fog hatalomra kerülni, akkor mi ez a nagy félelem? Egészen más a helyzet Ausztriához képest, ahol az FPÖ nagy valószínűséggel hatalomra tud kerülni, vagy Le Pen, akivel akár Macron is le tud ülni tárgyalni. Az AFD ki van rekesztve a politikai arénából, és kaphat akár 40%-ot is. Nagyon úgy néz ki, hogy ha végül másképp nem jön ki a koalíció, akkor akár mindenki mindenkivel összefog, csak hogy az AFD-nek kerüljön hatalomra, akkor miért félünk az AFD-től?
Hát igen, ez egy tök érdekes, amit mondtál erről a hogy mondtad, tűzfal? Tűzfal, vagy
hát az AFD... Hát egy kordon szájtet mondtam, de igen, németek a tűzfal bocsánat, szokták használni.
Igen. Van egy tanulmány, miszerint ez a tűzfal mennyire áll, és ez kiszámolták, hogy az összes létező ilyen Kreisrat, Landrat, az összes létező német ilyen községi parlament, helyi önkormányzat, mit tudom én mi.
Mondjuk a járásoknak felelnek meg, és azokon belül is vannak kis parlamentek.
Az összes létező struktúrában megnézték, hogy az AFD-vel hányszor történt együtt szavazás, mármint hogy akart együtt szavazás, hányszor támogatta úgymond demokratikus párt az AFD-nek a bármilyen javaslatát, és 120 alkalom körüli van ez a szám. Tehát ennyire áll ugye ez a tűzfal.
De ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ezen a helyi szinten ugye által olyan kérésekről szavaznak, ahol hogyha az AFD azt mondja, hogy nyissunk egy új tűzoltó állomást, akkor lehet, hogy nem fogják pusztán csak azért elutasítani, mert az AFD javasolta ezt. Tehát persze, hogy helyi szinten könnyebb az együttműködés.
Világos, de hogyha arról beszél a CDU, hogy a gender német rossz, és az AfD a gender német ellen csinál egy ilyen, ott hívják, egy ilyen indítványt, akkor azt miért tudnák támogatni? Tehát ugye ez a nagy kérdés az egész tűzfalvitának. De én ebből inkább azt szűröm le, hogy ez továbbra is a német-németosság problémája, mi szerint nyugat-németek írják nyugat-németeknek, és ott is olvassák, hogy mi szerint ahol látható a tűzfal, ott álljon. De ott, ahol, mit tudom én, a kelet-német vidéken, ahol ebben barbárok laknak, meg mit tudom én, ilyen piszok van, szegénység, nem tudom, dzsuva, ilyenek, ugye, hogy az emberek ugye a keletet elképzelik, ott meg igazából tök mindegy, csak mi ne tudjunk róla, mi ne lássuk. Kicsit egy ilyen jó emberkedés is van emögött. Ez az egyik. Meg a másik az, hogy én, amit olvasok, amit látok, az alapján igazából le van futva az egész. Tehát alapvetően a CDU-nak a Sarah Wagen egy szövetség lesz a koalíciós partnere, valószínűleg Türingiában is, és Szászországban is. Tehát, hogyha megnézzük, nagyjából ugyanazt, tehát nagy vonalakban legalábbis a szászországi CDU-s tartományi kormányfő, a Michael Kretschmer, az nagy vonalakban eleve azt mondja, amit az Sarah Wagen neki, tehát hogy leállítaná Ukrajnának a fegyverszállításokat, ugye, ami Wagner-téknek ugye most különösen pontos, mert ők valamiért egy ilyen békekampányt folytatnak, egyébként nem csak ők, az AfD meg a Linke is ilyen békegalambos plakátokat tett ki mindenhol.
De mondjuk ugye a tartományoknak ebben nincs túl sok hatáskörük, hogy Ukrajnában megy
a fegyver. Mint ahogy az európai parlamenti választáson Magyarországon is, ugye a béke mellett állt ki a magyar lakosság, ugye most Kelet-Németországban is lehetősége lesz kiállni a béke mellett. Tehát, hogy még a brandenburgi szocdem tartalmi miniszterelnök is látta, hogy hát lehetséges, hogy elviszi a szavazóit a Wagenert, hogyha ő se, ha nem áll ki gyorsan a béke mellett, ezért ő is kiállt a béke mellett, illetve a Cem Özdemir egy drezdai választási rendezvényen kicsit önkritikus, ugye ő zöld politikus, zöld agrárminiszter szövetségi szinten, ő meg arról beszélt, hogy talán túlzás a zöldek részéről mindig a fegyverszállításokról beszélni, és nem inkább arról, hogy a diplomáciai eszközökkel kéne esetlegesen.
Amúgy, hogyha már itt megemlítettük ez az ukrán kérdés, ugye valóban ez egy nagyon megosztó téma, pláne Kelet-Németországban, hiszen Kelet-Németországban van egyfajta pozitív viszonyulás Oroszország felé, ez korábban a Linke nagyon erősen képviselt, most az AfD is, de egyébként, ahogy te is mondtad, a kelet-német CDU is, nem orosz párti, de nem olyan egyértelműen ukrán párti, mint mondjuk egy nyugat-német CDU-s politikus, vagy akár csak Friedrich Merz a CDU elnöke. Mi az oka egyébként Kelet-Németország, mert ugye a Kelet-Németország is meg volt szállva az oroszok által, tehát ugye a nyugat-német közvélemény mindig azt mondja, hogy meg kell érteni a kelet-németek orosz pártiságát, orosz barátságát, hiszen mégiscsak hosszú ideig éltek ebben a szövetségben az oroszokkal együtt. Igen, de hát a legtöbb kelet-európai ország úgymond éppen azért utálja az oroszokat, mert hát megtapasztalta a jelenlétüket, tehát senkinek nem jutna eszébe Lengyelországba azt mondani, hogy hát szövetségben voltunk az oroszokkal, hát akkor nagyon nagy szimpátiával viszonyulunk irányukban, miközben Kelet-Németországban épp ez a helyzet, tehát hogy nekem kicsit az a teóriám, hogy ez egyfajta ilyen német tipikus korrektségből fakad, hogy ahogy a nyugat-németek parancsszóra rögtön liberális demokratákká váltak, amikor Amerika rájuk szólt, úgy a kelet-németek meg valóban a legkiválóbb kommunizmust valósították meg. Tehát precízebb kommunizmust csináltak, mert nekik meg azt mondták, hogy akkor most német módon csinálunk kommunizmust. Egyébként még voltak is viták, nagyon sokszor Stázi kioktatta a KGB-t, hogy azért fejetlenség van, és ezt azért precízebben kéne csinálni, vagy az NDK-s elvtársak figyelmeztették a szovjeteket, hogy itt azért van egy kis lazulás, és azért nagyobb precizitást kell a szocializmus építésében mutatni. És ugyanígy tehát a kelet-német lakosságnak azt mondták, hogy ahogy a nyugat-németeknek azt mondták, hogy az Amerika barátunk, és akkor a német elfogadja, amit mondanak neki, és előírnak. Úgy a kelet-németeknek meg azt mondták, hogy Oroszország a barátunk, vagy akkor még Szovjetunió, őket kell szeretni, és akkor elfogadták, mert tény és való, hogyha az ember nézi ilyen riportfilmeket a kelet-német valóságról, amely ugye most elárasztja az elsősorban nyugat-német televíziókat, tényleg ilyen dzsungel filmekként, hogy akkor elmegyünk Kelet-Németországba megnézni, és ott nagyon sok ember azt nyilatkozza, hogy hát az iskolában is tanultunk oroszul, és az milyen jó volt, meg voltunk úttörőtáborban a Szovjetunióban, az is milyen jó volt, és hát azért itt kell egyfajta barátság, és hát igen, az oroszok felé megvan ez a barátság. Ennek mi az oka? hogy Kelet-Németországban a kommunista múlt az nem egy kemény orosz ellenségben nyilvánul meg, hanem abban, hogy a kelet-németek orosz pártibbak, mint a nyugat-németek.
Én szerintem egyfelől ebben valóban van részben mondjuk egy olyan 10%-nyi embert, ezek nyilván hasonlítésszerűen mondok számokat, ahogy ugye indik. Tehát hogy szerintem részben valóban van, amit te is mondtál, hogy egyszerűen akik még szimpatizálnak velük, ilyen öreg, ilyen stázi, meg ilyen nem tudom, ilyen munkáslevelezők, a Jungerweltnél, és úgy hívják ilyen. Tehát annál a lapnál, tehát ezek a típusú emberek, akik ugye a linke mellett annak ellenére is kitartanak, hogy az egyre inkább egy ilyen progresszívabb, urbánusabb párt lesz, már csak megszokásból is. De szerintem részben meg félelemből is, mi szerint, hogy mi ismerjük az araszt, tudjuk, hogy milyen, tehát itt volt. Nem akarjuk, hogy újra itt legyen. Tehát, hogy még most legyen vége, mielőtt ez jön Lengyelországnak, mert ez jön.
Tehát hogy, akkor szerinted ez nem egy orosz szimpátia.
Van mögött egy ilyen tapasztalat is keletémetekben, és én azért ezt se kicsinélném le.
Ez nem lehet kicsit, hogy akkor szerinted ez nem egy Oroszország irányába megnyilván szimpátia,
én azt mondom,
hanem egy...
Ez is nagyon sokrétű, és ez is nagyon komplex, illetve van az is, mi szerint, hogy minek háborúznak ezek, hát hagyják már abba, legyen minden úgy, ahogyan nekünk ígérték, hogy lesz. Ugye ezt mondja az Aravány negy gyakorlatilag, aki Kelet-Németországot nagyon szépen hát nem uralja le, mert 17% körül áll, de gyakorlatilag egyre több ember vevő arra a szövegre, ami gyakorlatilag a régi NSZK-beli állapotokat ígéri neki. A 70-es, 80-as évek NSZK-ját ígéri. Egy olyan jól működő, jóléti államot, amit a nagyiparnak van bőven pénze fizetni. Tehát amikor a Valentinet azt mondja, hogy az oroszokkal azért kell kiegyezni, hát azért is kell kiegyezni, hogy megint vehessünk tőlük olcsó olajat meg gázt, akkor emögött ez van, ez a fajta ellenképzelés van. És van egyfajta pragmatizmus is a kelet-németek részéről szerintem téren. Tehát ők nekik kicsit nehezebb elmagyarázni azt, hogy a Putyin miért olyan, mint a Hitler, ők ezt nem látják, vagy nem tudom, ezt nem érzik, ezt a narratívát a magukénak.
De ugye a német közélemény és a kelet-németeknél is megvan ez a kelet-németeknél azért valamiféle szimpát az oroszok felé, de megvan ez persze a nyugat-németeknél is, hogy mi már egyszer a Szovjetuniót megtámadtuk, tehát egy kicsit egy ilyen túlkompenzáló múltfeldolgozás, hogy Németország soha ne kritizálja Oroszországot, mert mi már egyszer megtettük ezt a Hitler alatt, és ez egy nagyon gonosz dolog volt.
Egyrészt igen, másrészt.
Ugye ezt a Linke is mondta, az Wagenknecht is, meg az AfD is, hogy ez nagyon rossz emlékeket szül, hogyha itt német fegyverekkel orosz katonákra lőnek, hiszen ilyen már volt.
Ezt már Olaf Scholz is mondta, igen. Sőt, most a Klaus von Dohnányi is mondta egy Welt interjúban, pont majd a héten jelent meg, de alapvetően mit akartam mondani. Tehát, hogy igen, az egyik, a másik meg, hogy engem nagyon kicsit, nem tudom, mellen, vagy megdöbbentett, amikor a drezdai karácsonyi vásáron járva azt láttam, hogy több ház ablakával is Drezdában orosz zászlók lobognak. Én ilyet utoljára Banja Lukában láttam a Republika Szrpszkában, de hogy Drezdában ez így okénak tűnt tavaly karácsonykor.
Igen, még ott valóban biztos van egy orosz szimpátia, még persze, ugye akik a rendszerre elégedetlenek, és ugye mind a Wagenknecht párt, mind az AfD részben kicsit a Linke és egy rendszerellenes párt, azok ugye Putyint úgy érzik, hogy nem az érdekel minket, hogy Putyin mit csinál, vagy Oroszország, de hogy ő is a rendszer ellen van, mert a rendszer az ez az amerikai dominanciájú világrend. Tehát ugye a Putyin támogatása mögött nagyon sokszor egyfajta ilyen provokáció van, hogy ha amerikai zászlót és EU zászlót kell lobogtatni, akkor én csak azért is oroszt fogok, de ez megnyilvánulhat, ugye a Wagenknechteknek is.
Hát, mert egy kemény protest hangulat, ugye akkor már, ugye ez azért lehet, ennek az lehet az ok, hogy egyszerűen nem érzik magukat képviselve a mai napi nyugat-német dominanciájú intézményekben. És akkor, hát jobb hiány, nincs más lehetőség, egy lehetne más lehetőség, de mindegy, de nem szervezik magukat meg. Egyébként hozzá kell tenni azt is, hogy Kelet-Németországban egyébként annyira alacsony a pártagok aránya, hogy az összes kelet-németországi aztán pártag az annyi, mint talán Észak-Rajna-Vesztfáliában. Tehát, hogy egyszerűen a lehetőségeket nem nagyon használják ki arra.
Igen, amikor sokan elemzik ugye azt, hogy Kelet-Németországban hasonlóan mondjuk más posztkommunista országokhoz miért tud a szélsőjobboldal előre törni, miért van rendszerellenesi frusztráció, akkor sokan ugye pont azt mondják, hogy ez a civil társadalom hiánya, hiszen a kommunizmus valóban a civil társadalmat, akár a szakszervezeteket, akár az egyházakat kiírtott, ugye már a híres mondás, hogy a kommunizmusban a legrosszabb az, ami utána következik, mert utána teljes semmi következik, akkor már a kommunista ideja sincsen meg. És pont egyébként sokan érdekes módon azt mondják, hogy Kelet-Németországban akár az idegen ellenesség is amiatt jelenik meg, mert egy nagyon vallástalan régióról beszélünk. Tehát amennyire persze Nyugat-Németország is csökken az aktív vallásgyakorlók száma, de a katolikus és az evangélis egyház valamilyen módon azért nagyon fontos oszlopai a civil társadalomnak, ha az emberek nem ismernek mindig templomba, azért van egyfajta kötődésük, akár az iskolai hitoktatás révén a valláshoz, és az egyház, különösképpen az evangélikus, de azért részben a katolikus is, ugye Németországban nagyon egy progresszív, humanista bevándorlás, párt és a többi nézetvilágot képvisel, és eleve ugye a civil szférát erősíti, miközben Kelet-Németország ez nincsen meg, ugye ez is egy érdekes különbség a többi posztkommunista országhoz képest, hogy valóban egy nagyon vallástalan régió, tehát 10% alatt van bőven a vallásgyakorlók, vagy magukat vallásosnak tartók száma, és sokan erre vezetik vissza az idegen ellenességet ebben a régióban.
Még annyit, hogy ehhez a demokráciás részhez, még annyit, tehát, hogy ugye a pártagságok, stb., hogy ugye amikor mondják azt, hogy a keletnémetek nem annyira értik a demokráciát, nem annyira vesznek ebbe részt, az illik azért hozzátenni azt is, hogy ezzel szemben a helyhatósági választásokon magasabb a részvétel Kelet-Németországban, mint Nyugat-Németországban. Nem sokkal, de kicsit magasabb. Tehát amikor tényleg azt érzik, hogy őket tényleg érintő ügyekről van szó, mint be valóban lehet esélyük beleszólni, akkor azért elmennek az urnákhoz. És van még egy olyan elmélet is, mi szerint azért tüntetnek ennyit, azért van ez a sok tegida, tehát ez a migráns menekült ellenes tüntetés, mert egyszerűen nem áll rendelkezésükre más nyilvánosság, egyszerűen nincs máshol hangjuk. És ha már felosztod a vallást, meg a műsor legelején a kelet-német gyökereimet, akkor hadd mondjam el, hogy nekem a nagypapámat a Stasi klerikális reakciósként tartotta egyébként számon, és anyámnak azért számtalan lehetőséget nem engedtek neki, tudom én, hogy orvos legyen, nem engedték meg, hogy felvegyék ide, oda, meg amoda egyetemre, tehát még a lányát és a többi gyerekét is szivatták a vallási meggyőződése miatt, tehát ilyen volt ez a
hát a valláshoz hozzá kell tenni, hogy ugye maga a 89-es kvázi forradalom az ugye nagyrészt az egyházaktól indult el, ugye Kelet-Németország inkább egy protestáns vidék, Türingiában azért van katolicizmus is, de elsősorban inkább protestáns vidék, és ugye a lelkészek játszottak fontos szerepet, ugye Gauck. Ugye Jaim Gauck, aki aztán később államfő lett, ugye ő is lelkész volt.
Tehát ebben az Tőkés Lászlóik.
Igen, tehát ebben az értelme valóban, ahol volt valamiféle vallás és egyház, az fontos szerepet játszott, de ez jóval, sokkal inkább kisebbségi, mint a nyugat-német társadalomban, ahol még a nem vallásosok számára is úgymond a vallásosság, a normalitás, amivel szemben ők eltérnek, miközben a kelet-német területeken úgymond fordítva van a vallástalanság, a normalitás, amitől esetleg vannak vallásos eltérők. De most vissza inkább a pártokhoz, mint a vallásokhoz. Tehát ugye, ahogy beszéltük, az AfD-vel valóban van együttműködés a CDU-nak nagyon-nagyon helyi szinten, de a tartományi választások után se fognak velük kolcot kötni, legalábbis jelenleg.
És kizárták, tehát erről egy ilyen pártkongresszusi határozat van.
Jó, hát azt felül lehet írni, hogy a pártkongresszusi határozat szerint a linkével se foghatnak össze, ezzel szemben egy linkés miniszterelnököt támogatnak Türingiában.
De kívülről informálisan.
Hát most akkor informálisan lehet AfD-t is támogatni, vagy informálisan az AfD-t engedni, hogy támogasson bennünket.
De mondtam, hogy szerintem 90% hogy a Sarah
Wagenknecht. Igen, sok ezért mondom, szerintem talán térjünk még erre a pártra rá, ugye már beszéltük, hogy Sarah Wagenknecht a linke volt politikus, aki idén egy új pártot alapított, egyébként ugye a német európai parlamenti választásokról szóló podcastünkben ott elemeztük is ezt a pártot, röviden egy olyan párt, amely gazdaságpolitikájában inkább talán baloldali, vagy legalábbis nevezzük úgy, hogy szociális társadalom politikájában egyértelműen jobboldali, tehát migrációkritikus, nemzetállampárti, EU-kritikus, külpolitikában pedig egyértelműen az atlantizmus ellen van, és valóban, ahogy te is mondtad, sok tekintetben közel áll a CDU-hoz is, meg közel áll ahhoz is, ami a szociáldemokrácia volt mondjuk még a 60-as, 70-es, 80-as években is. Tehát egy olyan nézetvilág, hogy a nemzetállamon belül kell a jóléti rendszert megvalósítani, elsősorban nekünk, tehát a német munkás éljen jól, és ne legyünk, ugye, ahogy azt a németek szokták mondani, a világ szociális hivatal, hogy mindenkit befogadunk, és ennek a jóléti rendszernek az alapja az erős német ipar, tehát nem véletlenül Wagenknecht nekik egyébként akár még liberális szavazókat is meg tud szólítani, mert ő hangsúlyozza az ipar fontosságát, és ugye itt jön be, ahogy mondtad, az orosz kapcsolat is, hogy ha onnan jön olcsó gáz, akkor legyünk annyira pragmatikusak, hogy pusztán morális okokból ne mondjuk az amerikaiak energiaellátását válasszuk. De akkor nagyon úgy néz ki, hogyha ilyen nyugat-német narratívában nézzük, hogy Wagenknecht menti meg a demokráciát Kelet-Németországban, és egyetlen ez akkor mit jelent? Tehát mit jelent önmagában az, hogy a CDU összefog egy olyan párttal, amelynek az elnöke egykor a Linkébe volt, sőt ugye Wagenknechtről tegyük hozzá, hogy a Linkén belül is az úgynevezett kommunista platformhoz tartozott, még fiatalon, tehát nagyon keményen baloldali volt, ugye ő az, aki 89-ben lépett be a kelet-német állampártba, tehát megmenti a CDU ezzel a kommunista gyököri párttal a kelet-német demokráciát?
Hát mi az, hogy megmenti a demokráciát? Tehát, hogy az AfD-re otthon lehet szavazni.
Hát most ugye egy nyugat-német narratívát mondtam.
Ja, igen, csak azért azt hozzátenném, hogy ahol az AfD rajthoz állt, ott ugye általában ült a választási részvétel. Tehát akkor ebből nem az következik, hogy akkor az AfD-nek a megjelenése az jó demokráciának? Hiszen több ember megy elszavazni. Na mindegy. De igen,
ugye, akik kritizálják az AfD-t, azok ugye hozzá kell tenni, hogy Németországban egy másfajta demokrácia koncepció van, mint más európai országban, ahol a demokráciát úgy értelmezik, hogy mindenki elindul a választásokon, aztán lesz egy többség, meg egy kisebbség, és persze a kisebbséget is tiszteletben kell tartani, de a többség az úgy alakul ki, ahogy kialakul. Ugye Németországban ez a wehrhafte Demokratie, tehát a magát védeni képes demokrácia, az azt jelenti, hogy lehetnek a demokráciának ellenségei, olyanok is, akik amúgy a demokrácia eljárását betartják, mert a programjuk olyan, hogy ez a demokrácia végéhez vezetne. Ugye ezért van az Németországban, hogy a Verfassungsschutz, tehát az alkotmányvédelem, ami egyfajta ilyen belföldi titkosszolgálat, az megfigyel pártokat hivatalosan, és egyébként nem csak az AfD-t, de mondjuk a Linkét is osztályozza őket, ugye például a türingiai AfD kapcsán az ottani Verfassungsschutz kijelentett, hogy ez egy szélsőjobboldali párt, amiről valószínűleg a választók nem először értesültek, tehát nagyon sok választó lehet, hogy éppen ezért választ ki az AfD-t, mely szélsőjobboldali párt, de az tényleg is való, hogy Németországban a demokrácia kicsit szűkebben értelmezik úgy, hogy esetleg lehetnek pártok formálisan demokratikusak, de tartalmilag veszélyesek egy plurális demokráciára. De mit jelent az országos politikára nézve? Beszélni fogunk még a végén arról is, hogy a berlini koalíció pártja gyakorlatilag megsemmisülnek Kelet-Németországban, de mit jelent az országos politikára nézve az, hogy a Sarah Wagenknecht pártja, amely egyébként egy nagyon friss párt, ugye idén alakult, az akár két tartományban is hatomra kerülhet, a CDU szövetségeseként, tehát egy jobbközép párt segíthet hatalomra, ez kihat-e az országos politikára, és akár még országos szinten is elképzelhet, hogy a CDU majd velük áll össze mondjuk egy SPD-Wagenknecht koalícióban.
Szerintem mindenképp, tehát ugye ezt a BSV-t igyekeznek azért egy ilyen szalonképtelen stázi emberekkel teli pártként tefesteni fel, vagy zöldek környékén, tehát a százországi zöldek ugye az AfD és a BSV ellen is kampányolnak, és a BSV-t egy ilyen furcsa, kelet-német valamiként megjelenik, tehát próbálják lerajzolni annak ellenére, hogy ez a párt is inkább nyugat-németekkel van természetesen tele.
De valóban nincs szükség, hogy az EU választások is 17%-ot kaptak, ugye keleten, nyugati tartományban 5% alatt maradt.
A CDU vele, ezzel összességében jelentősen megemelik és szalonképes a BSZ-t. Hogy ez mit hoz országos neve, nagyon jó kérdés. Nekem az volt korábban az elméletem, hogy egy ilyen dán modellt akar a Wagenknecht asszony létrehozni, hogy a szocdemekkel együtt esetlegesen kormányozni országosan. A Scholz erre talán nyitott is volna, tehát azért ő láthatóan nem az a nagyon atlantista politikus, mint akik a CDU-ban is ugye benne vannak. Tehát ez a nagy koalíció egy alternatívája lehet, vagy akár a mostani közlekedési lámpa koalíció egy alternatívája is lehet. Ezen felül mit hoz? Hát, hogy ettől erősebb lesz a nyugaton a BSZV? Nem hiszem.
De úgymond a BSZV-nek segíthet egyrészt magát már az nem rendszeres pártként.
Hogyha a demokrácia úgymond megmentőjeként.
Másrészt meg még jobban meg tud szólítani jobb középszavazókat is, ha azok azt látják, hogy egyébként ez a párt a CDU-val fog összekezni, mert tartományokban.
De ezt már most se hagyja a CDU pont azért, mert ami a pártnak a neve, hogy Zara Wagenknecht szövetség. Tehát az elmúlt hetek tele voltak azzal a kelet-németországi sajtóban, hogy mondott valamit a helyi listavezető, és utána Zara Wagenknecht azt mondja közölt, hogy hát nem biztos, hogy ez úgy lesz, hogy a helyi emberek mondják, nem biztos, hogy ő nem lesz ott a koalíciós tárgyalásokon, nem biztos, hogy nem ő fogja diktálni a pártállásban.
Igen, ugye a Wagenknecht szövetség kapcsán, hogy azt mondjuk, hogy ez egy nagyon, nem autoritér, de nagyon szigorúan fogott párt. Ugye Wagenknecht ugye attól tart, ugye, hogyha létre egy új párt, ami egyébként az AfD-n is megfigyelhető volt, vagy a 80-as években a zöldeknél, hát akkor nagyon sok furcsa ellen is beszokott szivárogni, és ugye itt ez a Wagenknecht pártján egy nagyon szigorú eljáráson arra, hogy kit vesznek föl tagként, ahol Tomos Jelenyi van is egy tagfelvételi stop, tehát nagyon kevés tagja van a pártnak. A
annyira kevés tagjuk van, hogy azt hiszem Türingiában a tagság fele, az most elindul a választás.
Igen, tehát nagyon kevés tag. Gyakorlatilag úgy lesz valaki a Wagenknecht párt tagja, hogy nem tudom én, Sarah Wagenknechttel egy hosszú beszélgetésen részt vesz, és utána aztán ő eldönti. Tehát egy nagyon szigorúan fogott párt, ahol valóban Wagenknecht dönt mindenről. Egyrészt a személyiségéből is fakadhat, másrészt meg valóban el akarja kerülni, hogy botrányos figurák is elárasszák ezt a pártot. De te akkor azt mondod, hogy mind Türingiában, mind Szászországban a CDU velük fog össze. Tehát mondjuk Szászországban matematikailag se lehet egy nagyon más koalíció, mint Wagenknechtékkel. Szászországban mondjuk, hogyha a CDU egy 30% feletti eredményt hoz, és a zöldek és a szocdemek a saját eredményükhöz képest a legjobbat 7-8%-ot is akár hoznak, akkor elvileg akár Szászországban még folytatódhat is a kormány, de hozzá kell tenni, hogy ugye Németországban miközben a értelmiségi világban tovább, és persze az AfD a fő ellenség, a közben megjönik egy másik narratív, és ahol a zöldek kezdenek a fő ellenségé válni. Ugye ez már CDU-nál is érezhető, ugye Friedrich Merz noha később aztán visszavonta, de ő is a zöldeket nevezte meg fő ellenségként, amely említett 100 CDU-s miniszterelnök szintén esküdözött, hogy nem lesz több koalíció a zöldekkel, hiszen a zöldek jelenítik meg mindazt, identitáspolitika, klímapolitika, atlantizmus, amit ők elutasítanak. Tegyük hozzá, hogy ugye a CDU több nyugat-német tartományban és kelet-német tartományban a zöldekkel ettől függetlenül azért együttműködik. De egy ilyen zöld ellenes front akár kialakulhat országos szinten is, amelyben a Wagenknechtnek, a CDU-nak lehet szerepe?
Hát egyrészt igen, másrészt ezt akarja például Markus Söder is, ugye a bajor tartományi kormányfő, aki eléggé úgy néz ki, hogy talán ismét szeretne kancellár jelölt lenni. Igen, lehet ennek egy ilyen kihatása is.
És akkor még utána a legvégén beszélünk arról, hogy mit jelent az országos politikára az, hogy a berlini koalíció pártja gyakorlatilag teljesen összeomlottak. Tegyük hozzá, hogy ezek a pártok Kelet-Németországban, főleg ebben a két tartományban sohasem voltak a nagyon erősek, tehát nem arról beszélünk, hogy itt 20-30%-os szociáldemokrácia omlik össze, hanem a szocdemek is alapvetően egy kis párt voltak, mert a baloldali szavazók többsége a Linkéhez szavazott mindig. A zöldek tényleg maximum az egyetemi városokban tudtak megjelenni, tehát mondjuk Jénában, vagy Erfurtban, vagy Dresdában, vagy Lipcsében azért van egy erős zöld jelenlét, de azon kívül teljes mértékben zöldek nem léteznek. A szabaddemokraták pedig érdekes módon, noha ők is sokban rendszerkritikusként határozzák meg magukat, Kelet-Németországban nagyon nem tudtak megjelenni, és tovább is olyan erősen nyugat-német párt. De azt lehet tehát látni ezen a választáson, Türingiában előfordulhat, hogy csak az SPD jut be a berlini koalícióból, 100 országban talán még a zöldek is, de mindenképpen hát nagyon rossz eredmény lesz a berlini koalíció számára. Ez kihathat, vagy most már ezt az egy évet ez a berlini koalíció valahogyan kényszerületten végig csinálja? Ugye egy év van hátra az országos választásokig.
Szerintem egyrészt muszáj kibírniuk most már, ha bár lehetséges, hogy politikailag megérheti robbantani a koalíciót, de nem biztos, azért a német választók alapvetően a munkát és a konszenzus keresést várják ugye a kormányzó pártoktól, meg azt, hogy meg persze azt is, hogy azért verjék át a többieken a saját álláspontjukat.
Na de ugye a jelenlegi berlini kormányt se a jó munka, se az egymás közötti konszenzus keresés nagyon nem jellemzi.
Pontosan. Éppen ezért felrobbantani se lenne akkora nagy dolog. Egyrészt ez. Másrészt az, hogy azért, ha belegondolunk, továbbra is kb. 20%-át adja egész Németországnak Kelet-Németország. Szerintem be van árazva, hogy itt akkor BSZV van, meg AfD, meg esetlegesen a CDU. Ebből nyertesen szerintem legfeljebb az egészből a CDU jöhet ki, meg talán az AfD. Hogyha a CDU-nak bejön a stratégiája, szerint a CDU gyakorlatilag a republikánus front, mint ugye Franciaországban láttuk, amikor mindenki összeállt a Löpen ellen. A CDU kicsit ezt próbálja most megjátszani, hogy mindenki szavazzon a CDU-ra, hogy a legerősebb párt ne az AfD legyen, hogy azért mégiscsak mutassuk, hogy azért ez nem annyira durva a mi tartományunk. Hogyha ez a stratégiájuk bejön, és tényleg a CDU azért jól szerepel mindenhol 30% környékén, abból a mostani pártelnök jelentősen megerősödve vághat neki majd a jövő évi választásot, meg ez a CDU-nak a pozíció, hogy gyönyörű szépen javítja. Tehát szerintem legfeljebb ez. Azt, hogy most a Scholzék olyan helyeken, ahol eleve nem szerepelnek jól, hát szerintem közben beáraszták. Az FDP annyira beáraszt, hogy ugye pénzsadott a előtjének a kampányára a Türingiában, a többi helyen is ilyen 2-3% köré mérik őket. A zöldek pedig talán akár a nyertesei is lehetnek egy ilyen AfD-ellenes közhangulatnak. Azért a zöldek mégiscsak az a párt, amely a leginkább nem AfD. Tehát, hogyha valaki tényleg úgymond, hogyan mondják azt, hogy egy Zeitgeist, tehát hogyha valaki nagyon meg akarja mutatni, hogy ő aztán a AfD ellen van, akkor neki a zöldek a leginkább, nem tudom.
Már pont Türingiában egyébként azt mondták, hogy sok zöld szavazó is végül a CDU-ra fog szavazni, mondván Türingiában a zöldek adott szavazat az egy
elhelyezett Magyar Linkére. Igen, de például a Szászországban meg a Lipcse és Dresda azért egy viszonylag gazdag, jómódú, szép, nagy polgári épületekkel tele ennek megfelelően kelet-német átlaghoz képest magas lakbére rendelkező város. Sok egyetemistával ott azért ők be fogják szavazni a zöldeket a parlamentbe. Tehát a zöldeknek ebből tényleg a polarizációnak lehet úgymond két nyertese, az AfD-nek a zöldek, de most kiderül, hogy az egyetlen működik még. Illetve hosszú távon lehet ebből egy nagy kelet versus nyugat küzdelem továbbra is, amit olyan kiváló nyugat-német pártok fognak majd tovább, nem tudom, élesíteni, tovább, nem tudom, feszíteni, nem tudom, mit szokás ilyenkor csinálni ezzel, mint ugye az Ára Válint egyféle BSZP és az AfD. Mert hogy rájuk fognak majd mutogatni nyugat-német publicisták, hogy hát ez a keret, ez megint rossz hely lesz, ahol ott már megint ilyen Putyin iránt megértő figurákat szavaztak oda be, hát ezek nem értik, még mindig nem értik. Úgyhogy valószínűleg ez fog folytatódni, és
akkor az egész... De a másodikán nem lesz egy egészen más Németország, bármilyen eredmény is szülessük.
Hát miért lenne? Nem hiszem, hogy a Olaf Scholz lemondattól. Illetve hát az SPD még mindig mondhatja azt, hogy igazából nekik Brandenburg a fontos, ahogy ők adnak miniszterelnöket. A szeptember 22-én lesz választás, és ahogy jól is állnak, ott ilyen 20% körül állnak, ott simán lehet, hogy egyébként ugyancsak a BSZP-vel együtt, meg mondjuk egy harmadik párttal, aki akár a Linke lehet, vagy nem tudom, CDU esetleg, folytatják a kormányzást. Tehát a BSZV lehet a megmentő mindenhol a végén, de aztán az is lehet, hogy nem, tök érdekes. Ja.
Hát valóban ebben érdekesebbé válik a német politika, kicsit színesedik, és olyan összefogásokra is szükség lehet, akár országos szinten is, de Kelet-Németország mindenképpen, amely az ideológiai ellentéteket felírja, és persze hosszú távon azért most még nem, de azért hosszú távon az is kérdéses lesz, hogy meddig lehet akár csak választásmatematikai, akár demokratikus okokból az AfD teljes mértékben kirekeszteni, legalábbis a tartomány szinten mennyire lehet teljes mértékben a politikát arra építeni, hogy mi nem vagyunk az AfD, és ki az, aki a leginkább nem az AfD, hiszen ugye, ahogy mondtad, van egy ilyen verseny. Köszönjük a hallgatóknak, hogy követték ezt az adást. Talán azt lehet szűrni, hogy nem kell annyira félni a kelet-német választásoktól, mint ahogy azt a német sajtóban lehet olvasni, de az is lehet, hogy mi kelet-európaiként már jobban hozzá vagyunk szokva ilyen jellegű eredményekhez, ami a nyugat-németeket még megdöbbent.
Diktatúrák által megtépázottam.
És folytatni fogjuk, mert a környék választásnak elemzését, mert amúgy ugye szeptember végén Ausztriában is lesz egy választás, ahol ráadásul nincs is ez a cordon sanitaire, tehát ott akár még előfordulhat az is, hogy egy szélsőjobboldali kancellária lesz az országnak a történelmében. Először egyébként a Partizán is fog majd részletesen foglalkozni az osztrák választásokkal, és ott majd találkoztok velünk is, az elemzéseinkkel is, és éppen ezért kövessétek a podcastünket, a kritikákat, a dicséreteket írjátok meg, a hangminőségét már most előzetesen elnézést kérünk, úgyhogy azt nem kell még külön megírni, próbálunk majd javítani rajta, olvassátok a Gemistet, fizessetek rá elő, mert azt ugye úgy lehet olvasni, és a Partizánt is támogassátok, mert azt pedig úgy lehet nézni. Én tehát Péter voltam, és Bukovics Martinnak köszönöm az együttműködést.
Sziasztok!
Levasztok!